Nos, akkor továbbra is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Amit itt az előző előadásban a rádiós egység alatt használtunk, és amin ugye fut maga a program. Na kérem, az egy ilyen kis picike kis kártya, amin hát gyakorlatilag egyetlen komoly IC van. Ez egy csipes mikroszámítógép, ebben minden van, tehát a műveletvégző egység, a memória, a perifériák, az égvilágon minden. Ezt a bizonyos egycsipes számítógépet hívják évtizedek óta mikrovezérlőnek. Annyit kell róla tudni, hogy egy viszonylag szerényebb teljesítményű dologról van szó, viszont mérete kicsi, fogyasztása kicsi, ára kicsi. Manapság egyre inkább reneszánszát éri, egyre több dologban használják, de eddig is találkozhattunk vele, mint tudom én, a liftekben például, vagy olyan helyeken, ahol kis számítási igényel kellett dolgozni. Tehát tudtuk róluk, hogy nagyon hasznosak, sok helyen használhatók, alacsony áruak, stb. Nagyon sokat fejlődtek az elmúlt területben, rengeteg sokat fejlődtek azok a csipek, azok a szenzorok, azok a kommunikációs modulok, amiket hozzájuk tudunk kapcsolni. Ennek elsődleges oka a mobil technológia eszement fejlődése, hogy most már tényleg így körömnyi méretben elférnek olyan speciális szenzorok, amiket hát máskor a almásládában cipeltünk le még hallgatókoromban. Most egy dolgot tudunk még róluk, hogy hát ez egy rettentő barátságtalan egy világ. Tehát akik ezeket így tervezik, meg csinálják, tehát mi is bitagyúak vagyunk, meg kockafejűek, de közelükben nem érhetünk. Tehát én annak idején gond nélkül olvastam hexakódba az E80-nak a programnyelvét. Hát kérem, van olyan mikrovezérlő, hogy én is csak így néztem, hogy ez milyen gondolkodású faszi volt. Tehát ahány gyártó, vagy majdnem azt mondanám, ahány chip, annyiféleképpen kell programozni, rettenetesen borzasztó nyelveken, és rettenetesen borzasztó fejlesztő eszközökön. És elterjedésüknek egyik nagy akadálya volt ez. Na most kérem, az Arduino projekt, ez egy szép nagy nemzetközi projekt, és azt hozta ki, vagy azt tűzte ki célul, hogy létrehozzanak egy egységes koncepciójú mikrovezérlő fejlesztői, tesztelői, használói környezetet. Most miből áll konkrétan egy ilyen környezet, milyen komponensekből? Úgy döntöttek, hogy legyen C++ az a nyelv, amin programozni kell majd. Tehát ezen lehet majd elkövetni a programjainkat. Készítettek hozzá egy egységes keretrendszert, amiben ezeket a programokat meg lehet írni, és amit fel lehet tölteni a mikrovezérlőre. Elkészítették azt annak a bővítőfelületnek a specifikációját, amivel majd ezek a mikrovezérlő lapkák bővíthetők lesznek. Elkészítettek egy egységes ilyen library vagy API koncepciót, ami alapján a különböző kommunikációs, meg szenzor, meg adattároló, meg egyéb moduloknak a kezelői moduljait meg lehet írni, hogy tényleg ne annyiféle koncepció szerint kelljen gondolkodnunk, ahányan ezt csinálták, hanem hogyha bárki ebben elkövet újabb modulokat, akkor ebbe az egységes felületbe illeszkedjen, és legvégül pedig azt mondták, hogy ez az egész ez így open, tehát minden a kapcsolási rajzoktól a library forráskódjaig, minden, még maga a fejlesztő keretrendszer forráskódja is publikus. A cél az, hogy egy nagyon jó használható oktatási, kutatási keretrendszert tudjanak csinálni. Létre is jött ez a csapat, hát volt ez szervezet is, meg cég is, meg az égvilágon minden, akik elkészítették az 1.0-ás változatot, magukat a fizikai lapkákat is, az induló library-ket, ők üzemeltetik az erre vonatkozó portált, és az ember ellátogat a támogató portálra, akkor ott kezdődik, hogy letölti ezt a bizonyos idének nevezett keretrendszert, amiben minden van, tehát ebben van a dokumentáció, meg a példaprogramok, ebben van gyakorlatilag az a keretrendszer, ami magát a fordítást, meg a feltöltést vezérli. Elég sok kommunikációs és egyéb könyvtár le is töltődik az idével együtt, de ide lehet beilleszteni a további modulok könyvtárait is. És ezen kívül van a neten egy elég pörgő fórum, hát néha kicsit ilyen önprobléma megoldó jelleggel megy a dolog, de volt már olyan, hogy válaszoltak az alkotók valamire. És akkor van rengeteg példaprogram, És akkor van ez a www.arduino.cc, meg van a www.arduino.org, ezek ilyen mondjuk 80%-ban egyező tartalmakat mutatnak, az egy már nem fért bele az előadásba, hogy miért van ebből kettő, és miért nem 100%-os az egyezés, de majd az esti szekcióban szívesen elmondom annak, akit ez érdekel. Na, folyamatosan fejlesztik is ezeket a modulokat, tehát jönnek ki új vezérlők, jönnek ki új panelek, és hogyha valami, melyik hardware vagy szoftver gyártó ebben lát fantáziát, akkor gyárthat Arduino kompatibilis lapkákat, gyárthat Arduino kompatibilis szoftvereket, és utána ők ezt akkreditálják, és akkor fölkerül a támogató portára. Na nézzük meg akkor fizikailag, és hogy néz ki, amiről beszélünk. Ez volt a legelső mikrovezérlő lapkájuk, amit kihoztak. Ugye az a bizonyos egy csipes számítógép az ott látható benne. Hát nem kell ilyen rettenetes gigászi teljesítményre gondolni, de mondjuk azért hát egy holdra szállást ugye a klasszikus módon aztán le tudná vezényelni. Ez USB-vel csatlakozik a számítógéphez. A fő csipen kívül csak egy kis USB soros illesztő van még rajta. Ezen kívül van egy tápszes csatlakozója, hogyha nem USB-ről akarjuk táplálni, és van itt két oldalon a hardware bővítő sín. Most hogy mekkora egy ilyen? Hát ekkora, tehát ekkora méretben. Tessék elképzelni. Aztán utána megyünk tovább, kijöttek egyre nagyobbak, ez is egy ilyen szép nagy klasszikus, hát ebben meg 250 kilobájt programmemória van, meg 8 kilobájt adatmemória. A mikrovezérlők lelkéből következik, hogy ez két különböző dolog náluk, mert más típusú memóriával van megoldva. Amikor ő belőle kihúzom a delejt, és ugye áram nélkül marad, akkor nem felejti el a programot, tehát ez egy flash típusú memória, amiben a program tárolódik. Na most, hogyan bővítem ezt az egészet? Erre a kétoldali csatlakozó csíkra hoztak ki minden olyasmit, ami nekem a bővítéshez szükséges. Tehát ezen van SPI interfész, I2C interfész, analóg lábak, olyan digitális lábak, amikkel esetleg ilyen TVM típusú vezérléseket is tudok csinálni, meg tápfestcsaték, meg minden. És hát erre kellene a koncepció szerint ráillesztenem hasonló alapfaktorral rendelkező, ám de olyan egységeket, amik fölfelé ugyanolyan csatlakozót tartalmaznak, mint az alaplap, lefelé azonban ilyen tüskéik vannak, és ebből egy tornyot lehet építeni, tehát így néz ki egy ilyen, tehát alul tüske, felül csatlakozó sor, és akkor ezeket dugdosom rá felülről, mint egy ilyen emeletes házat az alaplapra, és akkor így kapja meg a képességeket. Most milyen képességeket kaphat? Ethernet, GSM, GPS, SD kártya, szervomotorvezérlés, az égvilágon minden kommunikációs busz, amit elbírtok képzelni, mindenféle szenzor csatlakozás. Aktuálisan úgy néz ki, hogy körülbelül 10 gyártó 100 féle ilyen rátevő panelt, ezt Shieldnek hívja az Arduino-s terminológia gyárt, plusz még a klónok. Azok úgy nagyságrendileg egyel többen vannak. Körülbelül olyan 100 féle Shieldet lehet hozzá vásárolni, és akkor egy összerakott funkcionalitás az így néz ki, hogy alul lakik az alaplap, és akkor pakolgatom rá szépen, ami nekem kell, és akkor természetesen a projekthez még egy-két dolog szükséges, mert ugye le kell töltenem például azokat a library-ket, amik ezt meghajtják. Tehát hogyan néz ki egy ilyen történet? Először veszünk egy alaplapot, letöltjük az idét a laptopunkra, akkor kitaláljuk, hogy mit akarunk csinálni, az ehhez szükséges shieldeket beszerezzük. Most ha a library-k megvannak már az idében, akkor örülünk, ha nem, akkor pikpak levadásztuk a shieldet gyártó honlapjáról, ezek mindig fönn szoktak lenni általában. Megnézzük a példaprogikat, akkor ott okosnak érezzük magunkat, megírjuk a saját programunkat, lefordítjuk, feltöltjük, és azt látjuk, hogy működik, és rettentően örülünk, és akkor sok esetben kell egy külső tápegységet is ez az egészhez csatlakoztatni, mert ugye USB-n azért néhány száz milliampert lehet csak kinyerni, és bizonyos shieldek, mit tudom én, egy ilyen GPRS shield az azért rendesen szokott enni, tehát ott meg kell kívülről táplálni. Most akinek esetleg ez a típusú építkezés nem tetszik, hanem ő még ennél is flexibilisebb dolgot akar, akkor támogatja a platform azt, hogy ilyen breadboardon, ilyen dugdosos lapon is összerakhatjuk ezt, tehát minden egyes panelt lehet kapni olyan módon, hogy lefelé is vannak tüské, és akkor átugom a próbapanelre, és ezekkel a kis patch kábelekkel összeépítek mindenféle dolgot, akár közvetlenül az alkatrészekből, IC-kből, ellenállásokból. Azért az hozzátartozik ez a típusú építkezéshez, hogy ez nem egy időtálló történet, tehát hogyha ezt az ember összedugdossa, működik, és akkor úgy félre tolja, és utána valamelyik kolléga, hogy vigyázatlanul nagy lendülettel odébb teszi, akkor ott ez valószínűleg egy kontakthibát biztosan benyel a rendszer ezzel a mozdulattal. De ilyen egy alkalmas összerakásokra tökéletes. Hát kérem, ez az, amire vártunk. Tehát mindenki, aki szeretett volna mikrovezérlőkkel foglalkozni, meg szenzortechnológiával, meg kommunikációval, meg az égvilágon mindenféle ilyen technológiát tesztelni, olcsó, egyszerűen használható, open source, működik, stb. Ha rákerestek, hogy Arduino projekt, ugye a terminológiai projektnek hívják azt, amikor így valamit kitalálok, összevadászom hozzá a cuccokat, összedugdosom, megírom a szoftvert, és utána ezt az egészet dokumentálom. Hát több mint 3000 projekt van fönt csak a három legnagyobb portálon. Forráskóddal, építési leírással, sok-sok kommentel, meg minden. Gyakorlatilag, ha megnézitek a szenzorok palettáját, mindenre van szenzor. Tehát épp amit kibír az ember találni, arra biztos, hogy valahonnan szeret vadászni egy szenzor. Na és akkor, hát igen, ez kétségtelenül az eufória állapota a projektben. És hát azt javaslom, hogy aki itt tart éppen, az igyon meg egy sört. Biztos emlékeztek az alkonyattól pirkadatig van a táncos jelenetre. Na, hogy mi következett utána? Szeretnénk több shieldet egymásra pakolni. Egy jó nagyot, egy jó komoly funkcionalitást kitaláltuk. Azt nem működik. Húha, hát itt problémák vannak. Na, az ember elkezdi olvasni a fórumokat. Pillanatok alatt átirányítják egy ilyen lepedő méretű dokumentációba, ez a kompatibilitási matrix, hogy milyen shieldeket viselnek el, és milyen feltételekkel. Most ez két shieldre még ki van valamennyire dolgozva, de három shield esetén már szörnyűségek következnek. És mi ennek az oka? Sajnos az az oka, hogy ezen a bizonyos bővítő csatlakozón az erőforrás allokáció, tehát hogy milyen pineket használnak az egyes shieldek, ez statikus. Tehát ezt legtöbb esetben sajnos nem lehet állítani, és hiába van az, hogy esetleg ott még lennének szabad pinek, ha én két olyan shieldet rárakok, amik ugyanazt a pint használják, menthetetlenül megdöglik az egész. És akkor, hát persze, elkezdek hackelni. Tehát kihajlítgatom a lábakat, kis pecskábelekkel felül összekötözgetem, megeditálom a library-ket, és átirogatom bennük a történetet. Közben körül negyed óránként mondom el, hogy a francia nem lehetett a shield and jumperekre tenni azokat a lábakat, meg a library-be mondjuk a konstruktorba betenni, hogy melyik lábon jön ez az egész. Tehát, hogy miért nem lehetett ezt így konfigurálni. Na mindegy, így elkezdek hackelni, és akkor valamennyire működik, de ez már nem elegáns. Tehát ez egyre inkább kezd egy ilyen gombolyag kialakulni ebből a toronyból. És van még egy nagy problémája ennek, hogy amikor a projekt indult, akkor azt mondták, hogy de nekem majd nem kell kapcsolási rajzokat böngészni, és nekem nem kell feketeöves C++ programozónak lenni ahhoz, hogy én ebből működő rendszereket tudjak összeállítani. Azt tessék, most éppen itt tartunk. És akkor ez még csak a kezdet. Komolyabb problémákra szeretnék rendszereket összerakni. Mondjuk megelégelem azt, hogy én titkosítás nélkül beszélgetek az összes ilyen csatornán, amiben mikrovezérlő van, és bele akarok tenni valami titkosítást. Na, egyből kiderül, hogy ehhez a demóban szereplő AVR procik teljesítménye kevés. Tehát ott erősebb procikra van szükség. Vagy például ki akarom használni, mit tudom én, a 54 megabites wifi-t, vagy ilyesmi. Hát nagyon, nagyon szerények ezeknek a prociknak a teljesítménye, semmi gond, mert hát raknak bele erősebb procit, hát van bőven erősebb mikrovezérlő. Csak hogy a bővítő felületet, ezt az IO bővítő felületet a gyenge procikra tervezték. És egyszerűen az erősebb procik kommunikációs lehetőségeit nem lehet oda kihozni. Na akkor most mit csináljak? Hogyan tudjak ezen úrá lenni? Keresztbe rohan a pályán még egy probléma, hogy a nagy teljesítményű procik, azok 3,3 voltos logikával mennek. Ezt az egész Arduino-s történetet, ezt pedig 5 voltos TTL logikával találták ki. És akkor erre is kellene valami megoldást találni. Na, itt gyökeredzik az egyik válasz egyébként, hogy miért két portál van, meg még két csapat, mert már az alkotó csapat is megrogyott ebben a problémában. Nézzük csak, milyen megoldásokat tudunk találni. Az első az Arduino-s út. Semmilyen módon nem veszünk tudomást erről az egész történetről. Tehát, hogy itt probléma van, nincs probléma, kérem. A nagyon erőforrás igényes perifériákat megpróbáljuk rátenni az alaplapra, meg oda teszünk jó nagy procikat, és akkor úgy teszünk, mintha ugye egyébként nem történt volna semmi. Csak ezzel ugye kiöntöttük a lényeget. Tehát most nem arról van szó, hogy ilyen mánáspitét akarunk gyártani, azt már kitalálták, nem ebbe az irányba kéne elmenni. Az meg, hogy minden funkcionalitást így beraktunk egyben nem látható kis helyre, ezzel pont a modularitását vesztettük el az egésznek. Az, hogy én magam rakhatom össze, és én magam tölthetem rá a komponenseket. Egy ilyen fekete dobozt kezdtek el gyártani. Ráadásul ezek az alaplapok drágák voltak, és nagy fogyasztásúak. És hát amennyire tudom, rettenetesen alacsony a forgalom, tehát hogy nem megy. Nem megy ez az irányzat. Ez így nem működik. És akkor egyébként ők a 3,3-as procijaikhoz csináltak, raktak az alaplapra szintillesztőt, és azt mondták, hogy de már pedig a bővítősáv 5 volttal megy. Pont. Szerintem ez zsákutca. Semmi gond, mert jött a másik Arduino-s csapat, és azt mondták, hogy volt egy még szerencsétlenebb ötletük, azt mondták, hogy van a hagyományos bővítő csatlakozó, és még körbe rakják a lapot, hát van itt terület, további bővítő csatlakozókkal, és majd arra kihozzák még a lábakat. Na, ők még jobban beleálltak a földbe, tehát úgy tudom, hogy egyáltalán nem is készült soha semmilyen olyan shield, amelyik ezt kihasználta volna maga teljes terjedelmében. Ráadásul mechanikailag is rettenetes a történet, tehát nekem van egy-két prototípus shieldem, amelyik így körbe megy rá. Hát ez egy ilyen 5 perces logikai játék, ezt így bejátszani, hogy végre csatlakozom. Úgy is mondhatnánk, hogy na, erre aztán végképp nem harapott rá a piac. Na, jön a harmadik típusú megoldás, hogy szomorúan beismerjük, hogy de a 3,3 voltos technika legyőzte az 5 voltost, tehát ebbe az irányba kell menni. Most ahhoz, hogy idáig eljussunk, most úgy néz ki egyébként, hogyha ti rendeltek egy ilyen portálról valami modernebb történetet, hogy van az alaplap, 3,3 volttal megy, azt szintillesztik 5 voltra a csatlakozókra, majd erre rátesztek egy komolyabb shieldet, az visszailleszt 3,3 voltra, mert a GSMIC, meg az SD kártya, meg az égvilágon mindenki 3,3 volttal megy. Tehát már csak a kommunikációra használunk szinte 5 voltot. Na, akkor valakit odaengedtek véletlenül a tervezőasztalhoz, és azt mondta, hogy hát úgyis van még helyezen a bővítő csatén, hozzunk ki egy IOREF nevű lábat, ez egy terhelhető power láb, ezt az alaplap adja, és ő mondja meg, hogy az alaplap milyen jelszinttel megy, és egész egyszerűen az jelszintillesztő csak a shielden van, és ezzel a lábbal hajtjuk meg a jelszintillesztőnek az alaplap felüli oldalát. Ekkor tök mindegy, hogy milyen jelszinten megy az alaplap, tök mindegy, hogy milyen jelszinten megy a shield, biztos, hogy fogunk tudni beszélni, és csak egy sor jelszintillesztő kell. Ez volt az egyetlen jó ötlet, a probléma az, hogy 8 évet késtek, és közben elment a vonat. Tehát a kompatibilitás meg fogja ölni ezt az egészet, nem lehet erre már igazándiból rápörögni. Tehát aktuálisan ezen a területen is döglődés van. Na, és akkor további problémák jöttek persze. Példaprogram, kérdezzünk le valamit 10 másodpercenként, kitűnően működik. Mit csináltam? Én átírtam 1 másodpercre, tekertem 5 napig, úgy kifagyott, mint a szél. Tehát hővezetési problémák is voltak, memórialíkek is vannak, bizonyos feladatokat egyszerűen nem kezel le, tehát hogy mit tudom én, konnektálni tudunk, de mondjuk rekonnektálni, hogyha valami miatt megszakadt a kapcsolat, azt már nem, hát így megöreg. Hát ott van men a libbe, hogy hogyan kellene elkövetni. Nem nagyon van hibakezelés ezekben a libekben. Tehát egy rettenetes mennyiségű void hívás, és meghívott, sikerült, örülünk, nem sikerült, akkor szomorkodunk. Nincs ilyen hibaverem, meg debug, meg ilyesmi. Tehát abban a pillanatban, hogy amint elkezd az ember ezt komoly dologra használni, az eredeti libet azt ötletnek, ilyen ötletbörzsének tekint, és az alapján ő megírja korrektül még egyszer. Imád a hibakezeléssel. Van egy-két gyártó, aki eléggé jól, jól éveket ír, és végül pedig a szenzorok. Na hát kérem szépen, erre a legjobb az volt, hogy én összevásároltam a piacon hirtelen az összes olcsó hőmérséklet szenzort, a mi szobánkban 22-től 27 fokig minden volt. Egy adott időpillanatban. Tehát azért a szenzorok, jajosan. Na és akkor, na jó, de hogy dolgoznak akkor ezzel? Mi ez a népszerűség? Tehát ugye a neten ez óriási népszerű, mi van emögötte? Hát kérem, az van emögötte, hogy ezeknek a projekteknek a nagy része, ez egy ilyen egy alkalmas játék. Tehát összerakták, működik, örülnek, és amikor végig a munkaidőnök szétszedik, és kész. Persze, azt kibírja, azon nincsen semmi probléma. De nincs semmiféle olyan a nagybetűs életből származó probléma, amit ezzel megoldanak. Tehát ez nem úgy működik, mint amikor én otthon öntözőrendszert csinálok, és elvárom, hogy az 5 évig működjön legalább. Hanem ezekkel ilyen jópofa, tényleg demókat csinálok. És valóban ugyanazon az elven működik, mint a komoly rendszerek, sok esetben ugyanazokkal a csipekkel, meg ugyanazokkal az elvekkel, de valójában nem használhatók azzal a fokú, hogy mondjam, megbízhatósági elvárással, amivel a gyári vagy piaci rendszerekkel szemben mi megfogalmazunk. Tehát ez tényleg egy makett, egy méretarányban. Köszönöm szépen a figyelmet!